Jó estét kívánok, kedves nézőink és kedves hallgatóink! Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője. Ez itt az Észverés, az Autonómia közéleti kiózanítója. Mai műsorunkban a Vajdasági Magyar Médiastratégia tervezetének szövegéről fogunk beszélgetni. Ezt fogjuk elemezni kollégáimmal, Gyurkovics Virággal és Tőke Jánossal. De ott voltunk az első közvitán is Szabadkán, ahol feltettük kérdéseinket és elmondtuk megjegyzéseinket. Sajnos Kabók Erikától, az MNT Végirehajtó Bizottságának tájékoztatáson megbízott tagjától nem kaptunk ezekre a kérdésekre választ, mint ahogy a felkérésünkre és visszautasítással reagált, ugyanis szerettük volna azt, hogyha az Észverésben egy hosszabb interjú során válaszol a kérdéseinkre, de ő sajnos nem kívánt élni ezzel a lehetőséggel, ahogy fogalmazott. Úgyhogy kollégáimmal ültünk le a Klein House-ban élőben ezúttal, és beszéltük meg, elemeztük végig ezt a szöveget, ennek a felvételét fogjuk most levetíteni önöknek. Ezúttal is arra kérem önöket, amennyiben megtehetik, akkor támogassák az Észverés csapatát, az Észverés működését, ugyanis ez kizárólag önökön múlik. A csapatunk semmiféle, sem állami, sem nem kormányzati támogatásban immár nem részesül, úgyhogy kizárólag a nézőkre, a hallgatókra tudjuk alapozni a jövőnket. Amennyiben megtehetik, akkor kérjük a Patreon oldalunkon keresztül egy kisebb, de havi rendszerességű támogatási összeg beállításával támogassák az Észverés elkészítését. Ha viszont más opcióban gondolkodnak, akkor kérjük, írjanak nekünk az autonomiaportal@gmail.com címre, és meg tudjuk ezt is beszélni. Most pedig következzék a fölvétel. Most jövünk a közvitáról emberek, úgyhogy akkor az első legfontosabb benyomásaitokra volnék kíváncsi, illetve arra, hogy mennyire láttátok ezt ilyen befogadó közegnek, és egyáltalán megfelelte ez a közvita kritériumainak, amit ma láthattunk Szabadkán. Virág.
Az mindenképpen egy pozitívum volt, hogy egyáltalán meghallgatták mindazokat a sajtómunkásokat, akik ugye nem voltak, vagy nem vettek részt a média stratégia kidolgozásában, de nyilván van hozzáfűzni valójuk ehhez a témához, tehát az, hogy erre volt egyáltalán lehetőség, az már nyilván eleve egy nyitottságra utal. Ugye volt is lehetőségünk itt kérdéseket megfogalmazni, illetve kommentárokat, megjegyzéseket fűzni, akár kritikai megjegyzéseket is fűzni a média stratégia tervezetéhez. Mi néhányan ugye jöttünk is ezzel a lehetőséggel. Hát most itt nagyjából azt el lehet mondani, azt hiszem, hogy a zömmel a média, azaz az MNT alapítású médiumok közül azért zömmel olyan formában szólaltak fel a médiumok képviselői, hogy beszámoltak arra, hogy hogyan milyen tevékenységet folytatnak, illetve hogy ők milyen fejlesztéseket tudnának elképzelni. Ugye mi néhányan hozzáfűztünk ilyen kritikai megjegyzéseket is, amely konkrétan a stratégia egyes pontjainak az észrevételezése volt. Ugye itt konkrétan arról beszélünk, hogy a média stratégiában voltak ilyen meghatározott prioritások, és a prioritásokkal mennyire értünk egyet, hogy mennyire tartjuk hiányosnak, vagy mennyire gondoljuk azt, hogy esetleg valamiből hiányzott, valamiféle pontosítás, megfogalmazás, hogy lássuk azt, hogy ez kire vonatkozik, és hogy mire vonatkozik. Ezeket a megjegyzéseket, amiket ugye itt élőszóban elmondtunk, ezeket majd írásban is be kell nyújtanunk az MNT-hez, és akkor majd meglátjuk azt, hogy milyen elbírálásban részesülnek. De ugye itt, ahogyan már arra a Fremond Árpádnak, az MNT elnökének az összegzéséből is következtethetünk, attól függetlenül, hogy az MNT tájékoztatási stratégiája az a teljes vajdasági magyar sajtóra vonatkozik. Szerintem nem vagyok egyedül, hogyha azt mondom, hogy úgy érzem, hogy kirekesztő volt bizonyos sajtóorganumokkal szemben, akár az Átlátszó Vajdaságot veszem alapul, vagy akár ugye az itt jelenlévő Szabad Magyar Szó, illetve akár az Autonómia tevékenységét is, úgyhogy hát ez nyilván, hogy egy kicsit ilyen tüske.
János, benyomásaid milyenek?
Bennem ilyen kettős érzelmek kavarognak, ugye először is azért, mert amikor szóba került, hogy készül majd a média stratégia, akkor az MNT tájékoztatási tanácsosa és az MNT képviselő is elkezdték járni a tájékoztatási eszközöket ugye Vajdaság szerte, és én meg voltam győződve, hogy ellátogatnak majd Zentára is, ahol a Családi Kör szerkesztőség és a Szabad Magyar Szó szerkesztősége is van. Ez nem következett be, viszont ugye a közvitára mondták, hogy szívesen látnak bennünket, és hogy jöjjünk, ezt még Frevan Árpád ki is hangsúlyozta az egyes sajtótájékoztatón. Egyet értek a Virággal, szerintem ez már egy pozitív lépés volt, ez a második. Ugye az, hogy azt mondták, hogy legyünk ott, mondjuk el a véleményünket, kíváncsiak rá. Viszont a fekete lábás, hogy így mondom, a hideg zuhany engem a végén érintett, amikor Fremond Árpádnak volt ez az őszinte kirohanása, amelyben szerintem tudtára adta mindenkinek, hogy függetlenül, hogy ugye a név azt tükrözi, hogy vajdasági magyar média stratégia, hogy ebben mindenki bekerül, aki itt Vajdaságban, magyar nyelven dolgozik a médiában. Kiderült ugye a felszólalásból, hogy nem így van, majd az MNT eldönti, hogy kik azok, melyek azok a nevek, melyek azok a médiumok, amelyek bekerülhetnek, amelyek nevesítve lesznek, és melyek azok, amelyiket ugye kihagyják. Ugye a Családi Kör nevében is felszólaltam, és mondtam, hogy mindig ezzel érvel az MNT a saját alapítású médiumjaiban, hogy ott bizony súlyozni kell ugye a politikai részvételt, és ez alapján is. Úgy gondolom, hogy ha ott ezzel érvelnek, akkor itt is ebben az esetben is bizony súlyozni kellene, és megnézni azt, hogy kinek, ki hány emberhez ér el, ki milyen szakmai munkát végez, és ez alapján kellene talán elkészíteni ezt a stratégiát. Most ebben a pillanatban én úgy érzem, hogy erről szó sincs, megvan a tervezet, át lehet adni ugye a javaslatokat, mindenkitől írásban kérik, és ha most engem kérdezem, nagyon szkeptikus vagyok, hogy mennyiben fog változni a tervezet majd ahhoz, amit novemberben elfogadnak.
Igen. Mindhárman felszólaltunk egyébként ezen a közvitán. Ez volt egyébként az első közvita, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács tartott. Hétfőn beszélgetünk, ugye a 9-e, október 9-e. Majd lesz egy Nagybecskereken és egy Újvidéken is. Ami a közvitát illeti, nekem az volt az alapvető benyomásom, hogy ez nem egy vita volt. Tehát itt annyi történt, hogy egyfelől az MNT tisztségviselői elmondták a maguk véleményét, bemutatták magát a stratégiát, hangsúlyozták annak fontosságát, utána pedig meghallgatták azokat, akik szerettek volna hozzászólni. Na most én eleve úgy is kezdtem a beszédemet, hogy majd jó lenne, ha kérdéseimre választ is kapnék. Itt elsősorban persze az MNT tájékoztatási illetékesét, a Kabó Kerikától szerettem volna válaszokat kapni, de hát nem történt ilyesmi. A legvégén, miután minden felszólalót meghallgattak, Fremond Árpád egyszerűen lezárta azzal, hogy bizonyos dolgokra reagált, bizonyos dolgokra nem reagált, de már viszont válaszra, vagy akár vitára, más felszólalókkal történő vitára egyáltalán nem volt lehetőség, és én ezt azt gondolom, hogy méltán sajnálhatjuk, mert lett volna mit mondani. Ez az első stratégia, ugye, ami a vajdasági magyar média térben elkészült, volt egy korábbi előzménye is ennek, 2011 és 2016 között is volt egy vajdasági magyar média stratégia, amely már ugye rég lejárt, és nagyon sokszor szóvá is tettük, hogy hol késik az új. És arra volnék kíváncsi, hogyha amiben még emlékeztek erre a régi stratégiára, vagy hogyha fölelevenítettétek azt az ismeretet, ami korábban nyilván megvolt, akkor hogyan látjátok, hogyan viszonyul ez a jelenlegi stratégia korábbihoz, mi az, amiben épít rá, esetleg mi az, amiben meghaladja, vagy akár szöges ellentétben áll vele, mi az, amit kiemelnétek a két stratégia kapcsolatából, Virág?
Nyelvezete, az, ami egy kicsit szembetűnő számomra, hogy az új média stratégiát olvasva, főleg itt a bevezető és a kezdeti tartalmak között, folyton az az érzés az ember, mintha volna talán mögöttes tartalom, amit még keresnie kellene a szövegben a sorok között olvasva. Nekem ez a benyomásom nem volt az első stratégiát böngészve. Azon kívül, amit szóvá is tettem itt most a közvitán, hogy nem készült ehhez a stratégiához előzetes médiafogyasztási felmérés, tehát nem tudjuk azt, hogy valójában a vajdasági magyar olvasók milyen sajtóanyagokat fogyasztanak, milyen szokásokat követnek, egyáltalán milyen trendek vannak jelen pillanatban itt a mi közegünkben, közösségünkben. Tehát ez mondjuk alapvető fontosságú lett volna, azt gondolom, hogy ezekkel tisztában legyenek azok, akik ezt a stratégiát megfogalmazzák, már csak azért is, hogy pontosan arra reagáljon, amik itt az olvasó és egyéb fogyasztói, hírfogyasztói igényeinknek megfelelnek. A harmadik dolog, ami pedig szembetűnő számomra az az, hogy az előző média stratégiában szerepelt a tényfeltáró újság és az oknyomozó újságírásnak a támogatása és fejlesztése. Ezek a szavak, már csak ezek a szakifejezések is teljesen hiányoznak ebből a mostani stratégiából.
János?
Én csak kicsit reflektálnék a felvezetésedre, hogy én is úgy éreztem, hogy ez nem közvita volt, hanem ez egy meghallgatás volt. Meghallgatták a feleket, és mindenki mehetett Isten hírével haza, is majd történik valami, vagy nem történik. Ami pedig az előző média stratégiát illeti, nekem ebben a mostaniban szimpatikusak a célok megfogalmazása ilyen szempontból, hogy ugye oda van írva az, hogy kivel próbálják ezt megvalósítani, kin keresztül, melyik időszakban, hogy fog működni. Ugye azt hiszem, hogy te említetted, és ezt én is hiányolom, hogy dátumok nincsenek. Szóval nincsenek meghatározó határidők, hogy meddig akarjuk ezt teljesíteni. Mert ugye ma is elhangzott, Fremond Árpád azt mondta, hogy majd felkeressük a jövőben a családi kör szerkesztőségét. Ez ugye megint egy ilyen tág megfogalmazás, 6 hónap alatt nem sikerül.
Csak egészen konkrétan, tehát legalább 3 tucatnyi különböző feladatot lát elő a Nemzeti Tanácsnak a média stratégiája, és azt hiszem 2-nél vagy 3-nál van konkrét időpont, a többinél azt írja, határidőnél folyamatos.
Igen, szerintem ez problémás, ugye ezt szóvá is tették többen is, és ugye mondta is Fremont, hogy ezen majd talán dolgozni kell. Az előzőben az volt szerintem nagyon jó, hogy ott egy közvéleménykutatáson alapult, és el tudták helyezni, hogy mi a stratégia, mi a cél. Ebből a mostaniból én ezt hiányolom, nem csak a közvéleménykutatás részét, hanem azt is, hogy mi a kiinduló pont. És ugye leírjuk, hogy nekünk milyen médiumaink vannak, melyek az MNT által alapítottak, de például nincs ott, hogy a magyar szó szeretné növelni a nyomtatott példányszámát. Vagyis nem tudjuk, hogy mennyi a magyar szó nyomtatott példányszáma, van egy X. És nem tudjuk, hogy mikorra a magyar szó szeretné elérni az X plusz mondjuk 300-at. De nincs se időpont, se az, hogy miből indulunk ki. És azt hiszem egy stratégiában, ha nem is ebben a stratégiában, ugye, mert kicsit úgy érzem, hogy nem tudunk stratégiákat írni ilyen szempontból. Kellenek mellékletek, dokumentumok, amelyek elindítanak valahonnan, és ugye azért megnéztem a Magyarország sportstratégiája, amit legutóbb elfogadtak, ha jól láttam, hogy az volt az, az 36 oldalas. És ugye egy egész magyar nemzeti sportstratégiáról beszélünk, ez a dokumentum 90 oldalas, természetesen annak a magyar sportstratégiának vannak mellékletei, és tudjuk azt, hogy hány érmet szereztek az adott versenyzők, melyek az olimpiai sportok, melyek nem. Én ezt hiányolom, ezt egy kicsit úgy érzem, hogy ömlesztve nézi most ez a stratégia az egészet, és azt hiszem, hogy ami számomra kicsit bántó is, és nem csak számomra úgy érzem, hanem például a kistérségi médiumok számára is nincsenek nevesítve. Van a 3 fő médium, ugye, amit a Magyar Nemzeti Tanács alapított, és utána van az egyéb kategória, hogy mondhatom így, talán még a Vajdasági RTV és az Újvidéki Rádió, és akkor vannak a többiek, akik közül én azt hiszem, hogy egyedül a Családi Kör és a Vajdaság ma van nevesítve, de róluk, és ezért volt jó szerintem az előző, mert ott szerepeltek nevek, konkrétan mennyi rádiónk van, milyen néven, milyen nyomtatott sajtunk van, kistérségi. Én ezt nagyon hiányolom, és azt hiszem, hogy ez egy kicsit így degradálja is azokat az újságokat, akik helyi szinten dolgoznak és próbálnak valamilyen formában életben maradni, és a falusi embereknek nyomtatott, vagy akár ugye elektronikus tartalmat előállítani.
Igen, hát én is átnéztem ezt a korábbi média stratégiát, illetve fölelevenítettem azt, amit korábbról már tudtam. Nyilván az sokkal mondjuk így hevenyészettebb volt, tehát nem volt annyira strukturált, mint ez a mostani. A mostani ugyan strukturált, de nagyon sokszor viszont itt az a hiba, hogy ismétlődnek dolgok. Tehát nem igazán világos, hogy miért kell megismételni egy-egy mondatot különböző helyeken, vagy miért ne lehetne a feladatoknál ezt sokkal rövidebben megfogalmazni. És hát ilyen értelemben talán az is túlzás, hogy 90 oldalas, vagy közel 100 oldalas ez a stratégia, míg a korábbi ennek gyakorlatilag a fele volt terjedelmileg. De ha azt nézzük, hogy itt tényleg azért elég nagy része, és erről fogunk alapvetően ma beszélgetni, a prioritások kérdésköre, illetve a hozzájuk rendelt cselekvési tervek, ezekből van összesen 7 ilyen terület, akkor azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy tényleg így cselekvési tervenként, illetve prioritásonként van felsorolva az a teendők, azok a csomagok, amelyek elvégzendők ebben az 5-6 évben, amire vonatkozik a stratégia. Úgy beszéltük meg, hogy az első három részét magának ennek a stratégiának nagyon röviden megpróbálom én összefoglalni, és utána pedig Virág és János ezt a negyediket, ami tulajdonképpen legfontosabb része a stratégiának, prioritásonként egyikük másikat másikuk fogja ismertetni, úgymond kritikai értelmezéssel, tehát elmondják rögtön azt is, hogy mi az, ami itt kifogásolható, illetve mi az, ami előremutató, mi az, ami bővítendő szerintük is egyáltalán, hogyan viszonyul ez mind a valósághoz, illetve a jogi környezethez akár, amelyen Szerbiában a kisebbségi médiumok működhetnek. Szóval az első rész az nyilván a bevezető, 10 fejezetből áll egyébként a médiastratégia. A bevezető részben először is a legfontosabbat tisztázzák azt, hogy a vajdasági magyar médiumok, mint kisebbségi médiumok nem csak tájékoztatnak, és nem csak ez az egyetlen feladatuk, hanem nagyon fontos szerepük van az identitás megtartásában, a kultúra területén, a nyelv megtartása területén is. Tehát ilyen formában úgymond vannak többletfeladataik. Aztán ismertetik a szerbiai jogi kereteket, nem először egyébként, több helyen is megjelenik a szerbiai jogi környezet, amelyben ezeknek a médiumoknak működniük kell. És utána jön egy meglehetősen diskutabilis rész, amikor a bevezetőben az úgynevezett keresztény értékrendet emlegetik. Mégpedig olyan formában, hogy ez az értékrend, tehát a keresztény értékrend az, amelynek a keretein belül kellene működtetni ezeket a médiumokat. Én itt rá is kérdeztem egyébként a közvitán, hogy ez pontosan mit jelent. Hát egész konkrét választ nem kaptam, de reméljük, hogy vagy definiálják ezt, vagy törlik ebből a stratégiából, mert azt gondolom, hogy ez egy kirekesztő megfogalmazás sok tekintetben. Beszél kisebbségi erkölcsiségről is a bevezető. Ez a kisebbségi erkölcsiség szintén megjelenik egy másik helyen is a stratégiában. Ez pedig megint csak egy olyan kérdéskör, amit nehezen lehet definiálni, és maga a stratégia sem definiálja, ez pontosan mit jelent, és a legproblematikusabb az, amikor a kisebbségi erkölcsiséget, amit mondom, nem tudom pontosan, hogy mit is kellene alatta érteni, szembeállítják a sajtószabadsággal, illetve azzal, hogy az újságírói szakma logikájával sokszor a kisebbségi erkölcsiség szembe kerülhet. Hát ez nem tudom, hogy pontosan mit jelent. Én tartok attól, mivel erre se kaptunk konkrét választ, tartok attól, hogy itt megint valami olyasmiről van szó, hogy valaki azt gondolja, hogy a sajtószabadság addig terjed, ameddig a kisebbségi politikai közösség határai terjednek. Magyarán kisebbségi politikai közösségnek a gyanús ügyleteivel nem igazán érdemes foglalkozni. Ehhez a nagy kisebbségi erkölcsiség. De mondom, ez az én értelmezésem, remélem nincs igazam, és remélem, hogy ezt majd definiálják, vagy törlik. Ennyit a bevezetőről. A második rész a lehetőségekről szól. Hát ez gyakorlatilag egyfajta leltár arról, hogy milyen törvényi háttér létezik az államban, milyen állami támogatások vannak, amelyek iránt érdeklődhetnek a kisebbségi médiumok. Az országos médiastratégiát is emlegeti ez a rész, méghozzá problematikusnak nevezi bizonyos vonatkozásait, amelyeket megint csak nem nevez meg a stratégia. Én azt gondolom, hogy ha már problematikusnak nevezünk valamit, akkor jó lenne ezt konkretizálni is. Kitér a korábbi médiastratégiára, erről most nem fogok külön beszélni, hiszen erről már tettünk említést, és utána következik a felsorolás, ugye a különböző MNT által alapított és nem MNT által alapított médiumoknak a felsorolása. Hát a súlyozásahoz azt gondolom, hogy itt volna hozzáfűzni valónk, magyar szóval kezdik 5 oldalon, 7 nappal egy oldal foglalkozik, a Pannon RTV-vel 8 oldal, a Vajdasági Rádiós Televíziónak, ugye elsősorban az Újvidéki Rádió, illetve a Televízió Magyar Szerkesztőségével 2 oldal foglalkozik, ezek ugye nem tartoznak a Nemzeti Tanácsnak, ez utóbbi kettő nem tartozik a Nemzeti Tanács hatáskörébe, bár bizonyos szempontból van beleszólás abba, hogy ki legyen a főszerkesztő például ezekben a médiumokban. És akkor következnek a magánalapítású médiumok, itt tulajdonképpen a családi körön és a vajdaságban kívül más nem is látunk. A vallási és felekezeti médium, ja és egy-egy bekezdés a két-két nagy múltó és nagy példányszámú, illetve korábban igencsak látogatott médiumnak a taglalása. Utána következnek a vallási és felekezeti médiumok, kistérségi, közösségi médiáról is szó van. Tehát nagyjából azt gondolom, hogy ez az, ami ide tartozik, és amit érdemes volna így kiemelni, illetve mint intézményről a Vajdasági Magyar Újságírók Egyesületéről is van egy összefoglaló, és ezzel véget is ér ez a leltár rész. A harmadik rész az esélyekről és a folyamatokról szól, média és identitás fejezetben van az a rész, amiről már beszéltem, tehát a keresztény értékrendnek a hangsúlyozása, konkrétan így szól a mondat, a Magyar Nemzeti Tanács célja és feladata a törvények betartásán alapuló keresztény értékrend mentén megvalósuló média tevékenység támogatása, mert közösségi szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy milyen identitás kiépítéséhez adja az MNT a nevét. Média és szakmaiság, ez a következő alfejezet. Itt a szakképzettség hangsúlyozása történik, ami azt gondolom, hogy tényleg fontos, hogy a szakmai fölvértezettség az újságíróknak növekedjen. Itt van is egy vállalás, újságíróiskolát kíván az MNT létrehozni. És ebben a részben még a média és a fiatalok kapcsolatával foglalkoznak, illetve a kisebbségi tájékoztatás, a sajtószabadság és a kisebbségi jogérvényesítés között. Na ez az a rész, ahol hát nagyon érdekesen fogalmaznak, ezt is szeretném idézni, mert azt gondolom, hogy fontos. A Magyar Nemzeti Tanács egyértelműen kiáll a sajtószabadság érvényesítése mellett, ugyanakkor mindent megtesz annak érdekében, hogy az által alapított orgánumokban a vajdasági magyar közösség fennmaradását szolgáló tartalma megkapják az őket illető helyet és terjedelmet. Meggyőződősünk, hogy pro és kontra minden véleménynek helye van a közösségi médiában, de csak valós súlyának megfelelően. Most nagyon jó kérdés, hogy vajon ki fogja megállapítani, mi ez a valós súly. És hát van itt egy kis brüsszelezés is. Brüsszel ugyanis olyan ajánlásokat fogalmazott meg Belgráddal szemben, amelyek úgy tűnik a sajtószabadság oltárán felkívánják áldozni a kollektív kisebbségi jogok érvényesülését a médiumok felügyelete és működtetése tekintetében. Ezek a mondatok alapvetően arról szólnak, hogy most már véget ért a közvita a médiatörvényekről, amelyek hát bizonyos módosításokat látnak elő. Például törvénybe foglalnák azt a szerintem nagyon előremutató és progresszív vívmányt, amelyet korábban a magyar szóban gyakoroltak. Ez pedig az, hogy a szerkesztőségeknek is joga van véleményt mondani arról, hogy ki legyen a főszerkesztő, és hát ezt kötelezően figyelembe kellene vennie az alapítónak, amikor dönt a főszerkesztő személyéről. Na most ez ellen kézzel-lábbal tiltakozik az MNT, és itt is ez a mondat is szerintem erre utalhat többek között, mert vannak itt más kitételek, amikkel szintén nem ért egyet. De akkor át is adom nektek a szót, így is túl sokat beszéltem. A negyedik rész, tehát a Vajdasági Magyar Tájékoztatási és médiafejlesztési stratégia prioritásai. 7 prioritás van, az első a közösség és tájékoztatás, mindegyikhez feladatok, célkitűzések vannak rendelve. Hát a határidők elég hadilábon áll ez a stratégia, de akkor átadom a szót, tehát a 4.1-es rész, közösség és tájékoztatás.
Igen, a Az egyik mottójának határozta meg ez a stratégiai prioritási pont azt a következő mondatot: a média szabadsága, integritása és pluralizmusa iránti elkötelezettség, valamint a negatív tendenciák elleni fellépés további fenntartása. Ugye ez egy cél, amit meg szeretne valósítani ez a pont. És akkor ezzel kapcsolatban, tehát ugye most itt emeljük ki, hogy pontosan miről, tehát beszélünk itt sajtószabadságról, integritásról és pluralizmusról. Mondja ezt az a prioritási pont, illetve az a média stratégia, amelyik miközben a pluralizmust hangoztatja, meg sem említi azt, hogy az MNT sajtóorgánumokon, illetve azon az egy-két magánalapítású médiumon kívül vannak más tájékoztatási felületek is a Vajdaságban. Itt a célok között az első pont a tájékoztatás, fejlesztés és stratégia alapvető célja, hogy megfogalmazza és biztosítsa a nemzetrész fejlődésének szolgálatában álló magyar tájékoztatás hosszú távú fennmaradásának irányelveit úgy, hogy közben biztosított legyen a média szabadsága, integritása, valamint pluralizmus iránti elkötelezettsége. Ugye ez ugyanaz, mint amit is említettél az előbb, hogy folyton ismétlődnek mondatok, ez is egy picit másként van megfogalmazva, de ezt most azért ismételtem meg, mert ez itt a célként, tehát ez nem a mottóként, hanem a célként is fel van tüntetve. Az első intézkedés, ugye ez a konkrétum. A nemzeti összetartozás és azonosságtudat erősítése a vajdasági magyar tájékoztatás fejlesztésével. Ugye itt szakmai tanácskozásokról beszélnek elsősorban, ilyen mindenféle újságírók és egyéb szakemberek bevonásával történő szakmai állásfoglalások meghatározásáról akár, de felmerül itt a kérdés, hogy hogyan kívánja biztosítani a Magyar Nemzeti Tanács ezt az említett pluralizmust, illetve integritást vagy sajtószabadságot, amikor még ezek az olyan sajtóorganumok se kerülhetnek be ebbe a felsorolásba további partnerekért, hogy itt fel van sorolva a Magyar Szó, a Hétnap, a Pannon RTV, a Vajdasági RTV, a Családi Kör és a Vajdaság Ma, de például az Átlátszó Vajdaság, vagy akár az Autonómia Portál, ezek nincsenek feltüntetve. Ezt egy kirekesztőnek tartom itt ebből a szempontból. A második intézkedés a kisebbségi tájékoztatásért is felelős magánmédia támogatása, ami egy ilyen üdvözlendő pont kellene, hogy legyen, tekintettel arra, hogy a Magyar Nemzeti Tanács felel a kisebbségi tájékoztatásunkért, és azért is, hogy ezek a tájékoztatási szervek mennyi pénzben, mennyi támogatásban részesülnek. Tehát ugye véleményezési joga van akkor, amikor a különböző sajtóorganumok pályázatokat adnak be, akár a köztársasági, vagy a tartományi, vagy más egyéb pályázati kiírásokra. Itt a közelmúltban történt az, hogy például a Családi Kör, ami korábban mindig megkapta a tartományi támogatást, most először 2023-ban nem kapta meg ugyanezt a támogatást, illetve azt is tudjuk, hogy az Autonómia is pályázat korábban, amit szintén nem kapott meg, vagyis az MNT nem javasolta támogatásra ezeket a sajtóorganumokat, ami hát felveti azt a kérdést, hogy jó, de hát mégis miért ne volna jogosult bármelyik sajtóorgánum a tartományi vagy a köztársasági támogatásra, hiszen a Vajdasági Magyar Közösségben nem csak az MNT alapítású médiumokra kíváncsiak a vajdasági magyar olvasók. A harmadik intézkedés az pedig az igényes nyelvhasználat fejlesztése a közéleti publicisztikában és a médiában. Hát ez nyilván ez alapvető fontosságú, hogy a sajtószakemberek folyamatosan képezzék magukat, úgyhogy itt nem igazán tudok mit hozzáfűzni, ez nyilván üdvözlendő pont.
4.2. A tájékoztatást és médiát szabályozó jogszabályi és intézményi keret.
Igen, itt van egy olyan megfogalmazás, hogy a média működését szabályozó jogi keretek javítása, amivel szerintem mindenki egyet tud érteni. Most az a kérdés, hogy ki hogy értelmezi ezt a jogi keretek javítását, már csak azért is, amit te említettél. Én hozzáteszem, hogy a 90-es években, Szlobodan Milosevic uralkodása alatt az akkori állam és az akkori tartományi vezetés, ugye Radomán Bózsovics, akit mindenki a Vajdaság főszerkesztőjeként ismert, megengedte a Magyar Szó munkavállalóinak, hogy megválasszák a főszerkesztőt. Szavazhattak, és ugye a tartomány volt akkor még az alapító, ahogy az ottani dolgozók szavaztak, azt a tartomány tiszteletben tartotta. Most eljutottunk oda, hogy a Magyar Nemzeti Tanács az alapítója például a Magyar Szónak és a Hétnapnak is, és ez a jog ellen, amit ő vett el nem is olyan régen, pár évvel ezelőtt, foggal körömmel küzd, hogy nehogy véletlenül az ott dolgozó újságírók, szerkesztők, lektorok, tördelők szavazhassanak, és aztán ez valamilyen formában kötelező érvényű lenne. Én ezt tényleg nem tudom hova.
A kötelezően figyelembe kell venni ezt a véleménynyilvánítást. Igen. Tehát még csak nem is írja konkrétan a törvény tervezet egyelőre azt, hogy ez nem tudom, milyen kötelező.
Igen. Számomra ez döbbenetes, hogy ennyire tart egy alapító a saját munkavállalóinak a véleményétől, vagy azok véleményt mondanak, nem tudom, félnek attól, hogy jelentkezik egy olyan ember, aki jelenleg nem a Magyar Szó munkatársa és a kollektív majd támogatni fogja. Én ezt tényleg nem tudom hova tenni. Ugye a másik, amit itt szeretnék elmondani, amin tényleg javítani kell, az ott a közvitán is, vagy ezen a meghallgatásnak fogom hívni elnézést, szerintem jobb szó, ezen a meghallgatáson elhangzott, hogy amikor az önkormányzati támogatásokat osztják szét, akkor a magyar tájékoztatási eszközök nem kapják meg azt a megfelelő pénzt, ugye, ha így nézzük, amennyi a községben levő magyaroknak a száma. Ugye ezt azt szokták mondani, hogy a százalékban kifejezik, és a tartománynál is volt mindig egy ilyen százalékos kvóta, hogy ahány magyar ért a Vajdaságban, az adott összegnek annyi százalékban járt a magyar tájékoztatási eszközöknek. Ez nem működik ilyen formában sajnos, nem tudom, hogy miért. És én megmondom, ugye én 4 évet voltam az MNT Tájékoztatási Bizottságában, és ott mindig elbíráltuk, mindig támogattuk ezeket a pályázatokat, hogy igen, a Vajdaság ma is kapjon Zomborba, támogattuk a Pannon Televíziót Szent Tamáson, és nekem nagyon rossz volt, mikor visszajöttek ezek az eredmények. És láttuk, hogy Vajdaságban 0, Pannon Televízió 0, Szabadkai Magyar Rádió 0, és azt hiszem, hogy igen, itt van az a terület, ahol dolgozni kell, és nagyon sokat kell a vajdasági magyar politikumnak dolgoznia azon, hogy ez az elosztás ez tényleg úgy működjön, hogy igen, megkaphassák. Ebben a dokumentumban, ebben a tervezetben van egy olyan javaslat, hogy azok, akik megkapják a normatív támogatást, ebben az esetben a 7 nap és a Magyar Szó, ők nem pályázhatnak ezeken a nem indulhatnak ezeken a pályázatokon, vagyis nem kaphatnak még külön pályázatból, tartományból, meg önkormányzatból. Én ezt jónak tartom, mert nem tartom azt normálisnak, hogy még elvegyék ezektől a kisebb tájékoztatási eszközöktől is. A dokumentumban nem ez szerepel, hanem azt szeretnék elérni, hogy a Magyar Szó és a 7 nap az összes önkormányzati választáson indulhasson. Ezt szerintem nem lehet kivitelezni, csak megint a sportból tudok egy példát mondani, az, aki köztársasági ösztöndíjat kap, az nem kaphat utána tartományit, és nem kaphat önkormányzatit, mert van erre egy törvény, és azt mondja a törvény, hogy aki az adott területen megkapja valahonnan a közpénzt, az utána már nem pályázhat az adott részeken.
4.3. A vajdasági magyar nyelvű médiatér támogatása.
Itt az egyik célként, az egyik legfontosabb célként a köznevelésből kikerülő tanulók a megfelelő digitális kompetenciával és médiatudatossággal való rendelkezéséről szól, illetve arról, hogy a pedagógusok kapjanak erre vonatkozóan módszertani és technikai támogatást, tehát a digitális médiatudatossága nevelés fokozása érdekében. És akkor konkrétan a stratégiai intézkedések közül élénk magyar nyelvű média környezet kialakításának támogatása. Ugye ez alapvetően arra vonatkozik, hogy legyen naprakész, folyamatosan mindenről tájékoztató, ugye ez az úgynevezett enter infotainment, tehát ez informatív és közben szórakoztató tartalma is, tehát ami teljesen kielégíti az olvasó igényeket, ez alapvetően egy jó szempont, nyilván ez szükségszerű, akármilyen sajtóorgánról beszélünk. Ami nekem itt egy kicsit érthetetlen, az az, hogy a fiatalok attitűdjének és kompetenciáinak változása lenne az egyik indikátor. Nem igazán tudom elképzelni, hogy a fiatalok attitűdjének és kompetenciáinak változását azt hogyan fogják tudni mérni, főleg úgy, hogy ugye még nem készült erre vonatkozó felmérés. Bár igaz, hogy a média stratégia egyébként egy későbbi ponton azt leírja, hogy minél sürgősebben meg kell ezt a felmérést csinálni, de mondjuk azt sem tudjuk, hogy pontosan mely kategóriákra fognak ezek a felmérések, vagy fog ez a felmérés majd rámutatni. Szóval azt gondolom, hogy ez az indikátor egy kicsit ilyen homályosan van megfogalmazva. Második intézkedés a médiában dolgozók anyagi helyzetének a javítása, hát ez teljesen természetes, hogy ez egy fontos szempont kell, hogy legyen a sajtómunkások egzisztenciális és innentől kezdve, vagy ennél fogva mentális stabilitása, az egy nagyon fontos kérdés, annál is inkább, mert ugye ez a szakma, ez fokozottan veszélyeztetett olyan szempontból, hogy a kiégés sokkal inkább fennáll ennek a szakmának a képviselői között. Úgyhogy amennyiben ez a rugalmas teljesítmény szabályozás, amit ők itt előláttak, hogyha ez a végzettséggel és egyéb kompetenciák értékelésével arányosan történik, akkor azt gondolom, hogy ez egy fontos kitétel, de ez valóban akkor az szerint kell, hogy történjen. Továbbá kérdés az, hogy miből fogja biztosítani az MNT ezeket a forrás többleteket, hiszen mondjuk ez éves szinten egy elég komoly, jelentős költség keret növekedéssel járhat, és ha bár igaz, hogy a szintén későbbiekben a média stratégia kitér arra, hogy szeretné majd ezeket a támogatásokat is akár növelni, sőt a köztársasági forrásokból újabb kereteket lehívni, vagy akár a magyarországi támogatásokból nagyobb összegeket lehívni, de ez továbbra sem egy konkrétum, és ezt én egyelőre nem látom itt biztosítottnak. Szóval ez is csak egy olyan tétel, ami elméletben szuper, hogyha ez megvalósul, csak a gyakorlati megvalósítást nem látom. És van még itt egy harmadik intézkedési pont, a polgárok, elsősorban a fiatalok médiával kapcsolatos ismereteinek bővítése, és a tudatosabb médiafogyasztóvá válás serkentése. Itt tekintettel arra, hogy a középiskolás diákok és tanárok volnának a célcsoport, az nem világos számomra, hogy ez mondjuk milyen szakembereknek a bevonásával fog történni, hiszen azért ezek nem olyan egyszerű kérdések, amelyekre egy átlagos sajtómunkás vagy akár egy szociológus meg tudná válaszolni a kérdéseket, hanem szükséges az, hogy ehhez konkrét szakembereket vonjunk be, olyanokat, akik akár a médiatudatossággal is foglalkoznak, és jelen pillanatban nem látom azt, hogy az MNT honnan fogja ezeket a szakembereket behívni, illetve hát jó lenne, hogyha ezek nyilvánosak, illetve transzparensek lennének, hogy kiket fog itt segítségül hívni.
A 4.4-es prioritás a tájékoztatás és érték.
Szerintem ez egy nagyon fontos pont, ez a leghosszabb pont ugye mindegyik között a stratégiában. Újságíróiskola színvonal növelése, mentorprogram az újságírók számára, mind olyan dolog, amire szükség van, ami kell mindenkinek szerintem, aki dolgozik ebben a szakmában itt. Etikai kódex kidolgozása, erről csak zárójelben jelezném meg, hogy mi mikor pályáztunk, ott etikai kódex nélkül labdába se lehetett rúgni. Az volt az első, hogy beírtuk a pályázatot, hogy mit szeretnénk csinálni, mi a tervünk, és utána volt egy pont, hogy töltse fel az etikai kódexét. Nem volt etikai kódex, nem is lehetett tovább menni, úgyhogy ez is támogatandó és fontos, hogy legyen. És ugye itt még a díjakról van, ez elhangzott ott a meghallgatáson is, hogy a díjakhoz ezentúl pénzbeli juttatást is szeretne rendelni az MNT. Nekem ezzel egyetlen egy problémám van, minket már évek óta nem hívnak a Vajdasági Magyar Újságíró Egyesület, még csak jelölésére sem, hogy jelöljünk újságíróját vagy valamilyen formába. Hát még ezek után, ha pénz párosul ehhez, akkor biztos, hogy nem fog semmilyen meghívó érkezni a számunkra, hogy jelöljünk bárkit is, de hát megadjuk az esélyt, az is voltunk ott ma a meghallgatáson, hogy hát ha valami változik a jövőben.
Na és akkor jön a 4.5-ös prioritás, a Magyar Nemzeti Tanács által alapított média infrastruktúrális fejlesztéseit, ugye külön veszik a Magyar Szó, Pannon RTV-t és a Hét Napot is, úgyhogy akkor ezt felosztva fogjátok majd tárgyalni.
Igen, én azt hiszem, hogy nem kell annyi jelentőséget tulajdonítunk ennek a pontnak, mert ugye itt csak az MNT által alapított médiának az infrastruktúrális fejlesztéséről van szó, természetesen szükséges mindenkinek. Én nagyon hiányolom azt, hogy az MNT-n kívül levő tájékoztatási eszközökre nincs egy ilyen pont, hogy azokat meghallgatva nekik miben tudnak, hogyan lehet segíteni az ő felszerelésüket. Én azt hiszem, hogy persze a Magyar Szósok is, a Hétnaposok is, a Pannon Televíziók is nagyon örülnek majd, hogyha lesz új székházuk, új számítógépek, felszerelik, ugye a Magyar Szó épületében elhangzott most, hogy a nyomda kiköltözött, lett egy nagyobb terület, oda majd óvoda is készül, nyomdamúzeum, ezeket mind támogatni lehet, ugye kávéházat, és azt mondom, hogy persze kell is, de ezeket tartalommal kell megtölteni, és tényleg aztán, hogy legyen egy minőségi tájékoztatás, amikor ez mind-mind megvalósul.
Ne arra úgy csak annyit fűznék hozzá, hogy ez egyáltalán nem mond ellent annak, amit Kabó Kerika hangsúlyozott az interjúiban, hogy versenyképessé akarják tenni az MNT-nek a médiumát. És hogy verseny van a vajdasági magyar médiapiacon is, és itt az MNT médiumai kellene, hogy nehogy győzedelmeskedjenek, vagy hogy kikerüljenek győztesként, úgyhogy ilyen értelemben miért is támogatnak a konkurenciát.
Igen, hát teljesen igazad van.
Igen, én a hétnapnál hozzáfűzném azt, hogy mondjuk itt a honlap folyamatos korszerűsítésénél az egyik indikátorként jelölték meg azt, hogy bevezetnék az előfizetési díjat az online-ra. Most ez nyilván bizonyos keretek között működik is, illetve akarom mondani, hogy bizonyos szinten ez már folyamatos, de ugyanakkor hát ez nem egy széles körű támogatottságot élvező platform, ami így az online előfizetéseket illeti. Gondolom, hogy ezzel így nagyjából tisztában vagyunk, legalábbis amennyire én a hétnapnak a történetét eddig ismertem. Kicsit túlzónak tartom, hogy ezt jelöljék meg. Azt hiszem, hogy ez túl nagy vállalás a hétnapnak az, hogy ez alapján határozza meg a honlap sikerességét, hogy hány új előfizetőt fog tudni bevonzani, még akkor is, hogyha egyébként nagy mértékben a vajdaságból elszármazott magyarokra számítana, illetve hát ugye itt rengeteg minőségi javítási szempontból fejlesztést látott elő a hétnap. Ezek nyilvánvalóan indokoltak. Kérdés az, hogy mekkora mértékben van szükség ezekre a támogatásokra, illetve továbbra sem látom azt, hogy ezeket milyen keretből fogja biztosítani a Magyar Nemzeti Tanács.
Tartok tőle, hogy ezt a Magyar Nemzeti Tanács se látja, igazán. János, Pannon RTV.
Áttérek meg egy kicsit a 4.7-es pontra közben. Jó, szerintem
4.6-nál tartunk.
4.6, és akkor igen, már a 4, ezt a panelektől kapcsolódott volna, akkor inkább ott fogom mondani. Jó?
Igen, de akkor ez csak egy mondat tényleg a tájékoztatás határok nélkül. Az a Kárpát-medencei médiumokkal való együttműködésre vonatkozó szempont. Ez egy nagyon fontos kitétel, feltételezem. De csak is abban az esetben, hogyha nem csak úgy valósul meg, hogy mondjuk a vajdasági, az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és az ausztriai, vagy akár a szlovéniai magyar, vagy a horvátországi magyar közösséggel kooperáljon, az is nagyon fontos, de azt gondolom, hogy sokkal fontosabb lenne felismerni azt, hogy mi, mint kisebbségi közösségek, hogyan tudunk egymástól tanulni, és ebből a szempontból megint csak azt gondolom, hogy nem kizárólag arra a közösségre kellene hagyatkozni, amely mondjuk a Kárpát-medence, tehát a magyarországi média által támogatott sajtóorganomokra vonatkozik. Ugyanis azt gondolom, hogy ez egy nagyon zárt rendszer, és azt gondolom, hogy nem látják át teljes mértékben a kisebbségi közösségeket érintő problémákat, vagy legalábbis nem akarnak mindennel foglalkozni. Gondolok itt arra például, hogy ugye hiába olvassuk azt a média stratégiában, hogy tájékoztasson a vajdasági magyarságot érintő tartalmakról, illetve a folyamatokról, de keresve sem találunk az MNT alapítású médiumokban olyan tájékoztatást, ami mondjuk a hiányosságokra mutatna rá, tehát hogy nem azt kommunikálná, hogy mennyire sikeresek és mennyire jó az együttműködésünk, akár a többségi nemzettel, vagy akár Magyarországgal. Vannak itt problémák, ezekről is beszélni kell. Azt gondolom, hogy ennek a Kárpát-medencei együttműködésnek akkor van értelme, hogyha mindezekről a problémákról is szót ejtenek.
És akkor az utolsó prioritás.
Igen, ez a tájékoztatás és a szorvány, ugye ez alatt értjük, és itt a probléma az, hogy a szorványban élők anyanyelven történő tájékoztatásához, és azért is mondtam, hogy kicsit kapcsolódik az ötöshöz, mert itt a feltételek megteremtéséről van szó. Itt a meghallgatáson elhangzott, hogy a Pannon Televízió elég jó áll ezzel a szorványban levő tudósító hálózattal. Megint ezt szeretné a stratégia kidomborítani, kidolgozni, hogy legyen egy ilyen tudósító hálózat. Én azt hiszem, hogy ez 2004 óta szerepel napi renden valamilyen formában, és mindig összeülnek az emberek, vagy nem ülnek össze, és nem történik semmi se, és ez azóta húzódik. Én azt, ebben itt azt a megoldást látom, hogy megtalálni azokat az embereket, akik alkalmasak arra, ugye el is hangzott egy név, Kónya Kovács Otília, korábban Nagybecskerekből Kecskés István, aki megoldotta a tudósításokat több tájékoztatási eszköznek is. Ilyen egyszerű lenne a tudósítóhálózat megteremtése, nagyon nehéz megtalálni azokat az embereket, akik alkalmasak rá, és ugye képezni kell őket, mert nem ugyanazt a szöveget kell majd leadni a rádiónak, és nem ugyanúgy beolvasni, ahogy mondjuk elküldeni egy vajdaságmának. Úgyhogy ez a pont nagyjából erről szól, és hát ugye azt, hogy a felkarolni valamilyen formába a szórványt. Én nagyon szívfájdalmamnak tartom, hogy nincs több keretünk arra, hogy a családi kör bevonza azokat az embereket, akik a szórványban élnek, és hogy róluk is szerepeljen több írás. Én azt hiszem, hogy a közszolgálati médiáknak ez feladata, és el kell, hogy jussanak oda is, és be kell, hogy számoljanak ezeknek az embereknek is a mindennapjaikról.
Hát gyakorlatilag mondhatjuk, hogy a végére értünk ennek a stratégiának, bár van itt még 6 pont, a pénzügyi tervezés, az operatív feladatok, a tájékoztatás szerbiai jogi kerete, a szakirodalom és a rövidítések, illetve még a jegyzetek is. De hát erről most külön nyilván nem beszélünk, ezek olyan dolgok, amik kötelező részei úgymond egy ilyen stratégiának. Úgyhogy végezetül én még arra kérnélek benneteket, hogy így általánosságban értékeljétek pár mondatban, hogy hogyan látjátok ti ezt a stratégiát, mik az előnyei, mik a hátrányai, hogyha most így egy picit hátrébb lépünk, és így távolabbról tekintünk rá, akkor mi az, amit így nagyon fontosnak tartanátok kiemelni a legvégén? Virág?
Nekem az az általános benyomásom ezzel a stratégiával kapcsolatban, hogy amikor az ember elolvassa, akkor egyszerűen azt látja, hogy ez egy remekül megírt stratégia, tényleg teljesen előremutató, és szerepel benne, szerepelnek az olyan szakifejezések, mint például a sajtószabadság, a pluralizmus, a média integritása, az, hogy nem fog beleszólni az MNT a sajtóházaknak a munkájába. És hogyha most nem lennénk tisztában a gyakorlati tapasztalatokkal, akkor valószínűleg azt gondolnánk, hogy ez nagyon szuperül meg is fog valósulni. Azonban ugyanez nem valósult meg az elmúlt 10 évben, mondjuk 2012, mikor bocsátottak el téged a magyar szóból. Tehát, hogy 11 óta igazából az van, hogy ez csak papíron létezik, ez a szabadság, és szerintem félő az, hogy ez a mostani stratégia sem biztosítja. Leginkább ez a fenntartásom a stratégiával. Továbbá ez a kirekesztő gondolkodás az, hogy például azt mondják, hogy azokat nem támogatja a Magyar Nemzeti Tanács, azokat a sajtóorgánumokat, amelyek a többségi nemzettel való kibékülés ellen szólnak.
Igen, a magyar-szerb megbékülési folyamattal szemben állnak. Hát most kitértenek ez alatt, azt nem tudjuk. Azt tudjuk, hogy minket, ahol lehet, gáncsolt eddig a Magyar Nemzeti Tanács, hát nyilván akkor minket például.
Ezt hadd idézzem pontosan. Nyilván nem fogunk olyan sajtót támogatni, amely tagadja a nemzeti öntudat, kulturális vagy nyelvi örökség fenntartásának szükségességét, amelynek fontosabb a beolvadás, mint a fennmaradás, amely ellentmond a többségi nemzettel való megbékélésnek, vagy Szerbia és Magyarország jó szomszédi viszonyának. Nevezhetjük ezt bárhogyan, de hívhatjuk ezt a média az újságírás felelősségének is egy kisebbségi közösség fenntartásában. Most azt gondolom, hogy közülünk, akik itt ülünk, senki nem gondolja azt, hogy ellent kellene mondani a többségi nemzettel való megbékélésnek, vagy akár a beolvadás visszaszorításának, vagy az örökségünk fenntartásának. Szóval, hogy ezek olyan kitételek, amelyek nem vonatkoztathatóak ránk se, de ennek ellenére mondjuk az átlátszó vajdaságot, vagy akár a szabad magyar szót az MNT nem tartja egy támogatásra érdemes médiumnak, mint ahogyan erre fremondáltál ugye az MNT elnöke itt az összegzésében végül is teljesen egyértelműen utalt, úgyhogy ilyen szempontból én ezzel nem tudok azonosulni. Úgyhogy most megint az van, hogy írtunk egy médiastratégiát, illetve a vajdasági magyar közösség Nemzeti Tanácsa írt egy médiastratégiát, amely azonban nem vonatkozik az összes vajdasági magyarra és sajtó munkásra, illetve hírfogyasztóra sem.
Igen, hát nyilván nem tartanak bennünket közösségépítő médiának, bár hogyha egy órát szánunk arra, hogy a magyar, vajdasági magyar médiastratégiáról beszélgessünk, és azt ilyen részletesen elemezzük, ahogy ezt mi tettük most, egy órán keresztül. Nem tudom, hogy melyik médium fogja ezt még megcsinálni rajtunk kívül. Sok sikert, és reméljük, hogy lesznek mások is. János, mi az, amit általánosságban el tudnám mondani?
Hasonló gondolatok fogalmazódtak meg bennem, mint a virágban. Már csak azért is, ugye, mert most itt van ez a stratégia, és azt lehet mondani, hogy jaj, de jó, most már 2029-ig van egy ilyen stratégia, családi kör még szerepel is benne, és ha nem tudnám, hogy a gyakorlatban mi történik, akkor én is hátradőlnék, és azt mondanám, hogy ja, most jön egy jó időszak, amikor támogatnak bennünket. A Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságának legutóbbi ülésén ez a testület nem javasolta a családi kört a tartományi támogatásra. Itt tartunk most 2023-ban, az új MNT felállása óta. Nem tudom, meg tudom vonni a vállamat, ugye, és azt mondani, hogy hát tisztában kell lenni a valósággal, és azon az úton tudunk elindulni. Hogy változik-e valami majd egy dokumentum elfogadása után, nem tudom, várjuk meg, hogy elfogadják, hogy meghívjanak bennünket esetleg, hogy azt mondják, hogy igen, ajánlatok ti is évújságírója díjra embert, és ha lesznek ilyen pozitív történések, akkor szerintem az jó lesz, azt támogatni kell majd, viszont ha semmi nem változik, esetleg még rosszabbra vált a helyzet, ha bár a jelenleg én nem nagyon tudom elképzelni azt, hogy ugye valamilyen szinten rosszabb lesz, akkor azt mondom, hogy elfogadtunk egy stratégiát is. Bent van a fiókban, senki nem nyúl hozzá, de a MUR megtette a kötelességét, a MUR mehet.
Ne legyünk ilyen pesszimisták, hiszen ez még csak egy stratégia tervezet, teljesen meg is változtathatják az alapján, amilyen kritikai megjegyzések érkeztek a mai, illetve majd a holnapi, illetve az újvidéki közvita során, úgyhogy egész az is lehetséges, hogy még egyszer összeülünk majd, és hát egy egész másfajta beszélgetést fogunk kénytelnek levezetni egy teljesen megváltozott szövegről. Köszönöm ezt a beszélgetést nektek. Önöknek köszönöm a figyelmet, ez volt az Észverés 93. adása. Ezt a műsorunkat megnézhetik a YouTube csatornánkon, amelyre kérjük, hogy iratkozzanak fel mielőbb, tehát az Autonómia Portál YouTube csatornájáról beszélek, de ugyanígy a Facebookon is megnézhetik ezt a műsort, visszanézhetik, nem feltétlenül kell a kedd est 8 órás premiért nézni, ez később is visszakereshető. És amit még nagyon fontos elmondani, hogy a podcast csatornákon is ott lesz a műsor már szerdától, úgyhogy aki inkább csak hangban szeretné követni azt, amit csinálunk, akkor az meg is hallgathatja a műsort. 2 hét múlva szintén lesz Észverés, akkor a vasútfejlesztésről fogunk beszélni, ezt már most elárulhatom. Köszönöm a figyelmet, a viszontlátásra!